Mit. Frisch.
Thank you. dicséretünk második versét énekeljük. Nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Keresség, sákramentum, azaz szentség. Azért szolgáltatjuk ki, mert hitünk fejedelme az Úr Jézus parancsban hagyta ránk, hogy kereszteljünk. Azokat az igéket olvasom most a Bibliából, az Új Szövetségből, amikor Jézus megparancsolta a kerességet. És hozzájuk menvén Jézus szólt nékik, mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Ennek a parancsnak engedelmeskedünk tehát, amikor egy kisgyermeket megkereszteljük. Mielőtt ezt tenném, két kérdést intézek hozzátok jelenlévő szülőkhöz, keresztszülőhöz, és azt kérem, hogy a feltett kérdésekre lelki ismeretesen és hallható szóval feleljünk. Azt kérdezem először, akarjátok-e, hogy egy kisgyermek a Szent Keresztség által tagja legyen a magyarországi református keresztény anyaszent egyháznak? Ha így van, hangos szóval azt feleljük. Akarjuk.
Akarjuk.
Azt kérdezem másodszor, ígéritek-e, hogy őt úgy nevelitek, és engeditek neveltetni a református egyház által, hogy az élő Istenbe vetett hitéről majd ő maga és önként tegyen vallomást a gyülekezet szín előtt a konfirmációban. Ha így van, hangos szóval feleljük. Ígérjük. Jöjjetek, tegyünk vallást most a mi győzedelmes hitünkről, és ennek foglalataként mondjuk el az apostoli hitformát. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalai és eltemetteték. Szálla alá poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, a szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, örömmel és hálaadással a szívünkben állunk előtted, ezért a drága kis életért. Köszönjük, hogy ajándék ő. És köszönjük, hogy tőled való ajándék ő. Nagyon hálás a mi szívünk, hogy megajándékozottak lehetünk ő vele. Köszönjük a házas pár nevében ezt a csodálatos ajándékot, ezt a kis életet. Köszönjük a nagy család nevében, és köszönjük az egész gyülekezet nevében. Megvalljuk, édesatyánk, hogy reménységgel nézünk rá. Azért, mert Jézus Krisztus ígéretét bírjuk, és immáron az ő szövetségi szeretetébe belekerülve ez a kis élet is bírja. Azt, hogy velünk vagy minden nap, vele leszel minden nap a világ végezetéig. És reménységgel vagyunk az ő kis élete felől, hogy gondviselő szereteted meg nem szűnik iránta. Köszönjük, hogy kirendelsz majd mindent, de hadd kérjük el a legfontosabbat. Azt, hogy egyszer megismerjen téged, megváltó Krisztus Jézus, és boldogan mondhasson neked igent. És ennek az örömében hadd élje majd az életét. Add, hogy bölcs legyen. Add, hogy sokra jusson. Add, hogy mindig kívánja a te áldásodat. Bennünket pedig biztasson a te lelked imádkozni érte. Meg nem szűnve. Legyen tiéd a dicsőség, a dicséret, a hálaadás mindenben és mindenért. Urunk Jézus. Amen. Jó, így is menni fog. Levente, ugye? Levente, keresztellek én téged, az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. A minden kegyelemnek Istene pedig cselekedje meg, hogy növekedj fel szüleid örömére, anyaszent egyházunk gazdagodására és az élő Isten nagy neve dicsőségére. Amen. Foglaljunk helyet. Foglaljunk helyet, testvérek! Készüljünk az ige meghallására, énekelve 479. számú dicséretünknek minden versét. 479. számú dicséretünk így kezdődik: Hinni taníts, Uram, kérni taníts.
Yeah.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét. Felolvasom azt az Új Szövetségből, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. részéből, a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszunkból csupán 4 verset. A 32. verssel kezdődő ige szakaszból olvasok. Judás és Sílás pedig maguk is proféták lévén, sok beszéddel inték az atyafiakat, és megerősítették őket. Miután pedig bizonyos időt eltöltöttek, elbocsátották őket az atyafiak békességgel az apostolokhoz. De Sílásnak tetszett ott maradni. Pál és Barnabás is Antiókiába időztek, tanítva és prédikálva másokkal is többekkel az Úrnak igéjét. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit. Tőlünk pedig azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek, válaszképpen hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt így. Magasztalunk és dicsőítünk Jézus Krisztus, Isten fia, megváltónk, mert jóságod és szereteted körülvesz bennünket. Megvalljuk, hogy mi ennek hálás szívvel igazán örülünk, de taníts megérteni, hogy te másokat is szeretsz, még az ellenségeinket is, a hitetleneket is. És hogy csak a szeretet az egyetlen, tanítsd meg nekünk, amelyik képes összetörni a csontokat, megváltoztatni egy embert, javítani, gyógyítani, ott, ahol minden reménytelen. Hadd tanuljuk meg, hogy sem a harag, sem az ítélkezés nem változtat meg senkit. Csak a te szereteted. Köszönjük, hogy felénk se ítélettel jöttél, és nem is haraggal, hanem érthetetlen, megbocsátó szeretettel. Tölts el ezzel a lélekkel minket, és ne engedd, hogy bezárjuk a szobánkba és a szívünkbe a tőled kapott lelki ajándékokat, hanem segíts nekünk kivinni azt az emberek közé. Ezért hadd kérjünk most téged arra, Urunk, hogy te magad mutass nekünk, mindannyiunknak egyen-egyenként, egy nehéz embert, egy nehezen szerethető embert, és segíts, hogy elkezdjük szeretni, hogy megváltozzon ő is, és közben megváltozzunk mi is. Áldj meg, Urunk, ezen az Isten tiszteleten, ígéd és lelked áradásával mindannyiunkat. A Krisztus Jézusért. Ámen. Az ige meghallására készülve testvérek, 151. számú dicséretünket énekeljük. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Thank you.
Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az új szövetségből, a János írása szerint való Szent Evangélium 14. részéből, annak a 21. versét. Jézus ezt mondja, aki ismeri az én parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig engem szeret, azt szereti az én atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön a gyülekezetről fogok prédikálni, mindenek előtt is azért, mert folyamatos napi ige olvasásunkban az apostolok cselekedeteiről írott könyv van előttünk, és ez a könyv erről a titokról, erről a csodáról szól, az egyház születéséről, és benne különböző tartományokban, földrészeken, a keresztény gyülekezetek születéséről. Elöljáróban azt kell, hogy elmondjam, hogy nagyon sok félreértés kíséri, övezi a templomba járó embereket, a gyülekezet tagjait, magát a gyülekezetet, és az egész egyházat, az emberek fejében és szívében. Ennek elsőrendűen az az oka, hogy keveset tudnak az emberek a gyülekezetről. Nem ismerik. Ismeret és tapasztalat hiányában élnek az emberek a gyülekezet dolgait illetően. És mert nem ismerik, nem tudnak róla igazán csak nagyon keveset, ezért van sok ember szívébe sokfajta félreértés az egyházat illetően. Pedig, kedves testvérek, a magát körülbelül 1,5 milliárdnyian kereszténynek valló emberek közül, csak így vasárnaponként is, szerte a világon sok 100 millió ember igyekszik, és jut el egy-egy ilyen gyülekezetbe, mint itt van. Mi viszi őket? Miért mennek? És ez így van már 2000 esztendeje. Mi mozgatja az embereket szerte ezen a világon? Hadd húzzam alá, sok 100 milliót. Minden egyes vasárnap, hogy elinduljanak egy templomba, egy gyülekezeti közösségbe. Ugyan miért csinálják? Ráadásul vannak olyanok, akik ezt éveken, évtizedeken át csinálják. Hát itt pénzt nem osztanak. Sőt, aki idejön, az önként még ad is az egyháznak. Aztán a gyülekezet életének van egy rendje, és amikor belép valaki egy keresztény templomba, akkor szembe találkozik egy renddel. És az emberek nagyon nem szeretik már ezt a szót, hogy rend. Szembe találkoznak egy fegyelmezett élettel. És az emberek nagyon nem szeretik már, hogy fegyelmezetten kell élni. Ha ide bejön valaki, azt látja, hogy az emberek tisztességesen fölöltöznek. Másként, mint hétköznap. A Római Katolikus Egyház számtalan templomának az ajtajára ki van írva a látogatók számára, mert a templomba járók számára nem kell, hogy rövid nadrágba, rövid szoknyába, papucsba ide belépni nem lehet. Ennek ellenére, hogy itt az ember nem kap pénzt, hogy itt egy rend van, hogy itt alkalmazkodni kell, hogy itt tisztességesen fel kell öltözni, ha egy mód van rá. Az emberek mégis járnak templomba. Ráadásul mindig vasárnap vannak ezek az Isten tiszteletek. Amikor mennyivel kényelmesebb otthon maradni, vagy valahova elmenni, kimozdulni a családdal. Vajon miért mennek mégis az emberek a templomba? Miért? Ha még ehhez azt is hozzáteszem, hogy annyi rosszat mondtak és mondanak papokról, egyházról, kereszténységről, okkal, ok nélkül, mégis jönnek az emberek. Egyetlen egy templomba igyekvőt föl nem hívunk vasárnap reggel vagy szombat délután. Nagyon szépen kérem, holnap tessék jönni templomba. És mégis jönnek az emberek. Kedves testvérek, az egyház minden nehézség ellenére él, és az idők végéig az ige szerint megmarad, méghozzá ilyen kis egységeiben, mint a gyülekezet. És ezeknek a kis egységeknek a nagy közös gyűjtőjében, ami az egyház. Ha az ember egy kicsit alaposan figyeli azokat az igéket, amelyeket naponta olvashat a gyülekezetek születéséről, a keresztény egyház születéséről, éppen az előbb is idézett napi íge alapján, akkor sok izgalmas dologra rájön, hogy valamit megértsen ebből a 2000 éves titokból, és valamit megértsen például a Pesterzsébet központi református egyházközség gyülekezetének az életéből. Miért van gyülekezet? Miként van? Miért van? Hogyan él? Hát egyáltalán mi az, hogy keresztény gyülekezet? Most kedves testvérek, az első üzenet így hangzik, hogy a gyülekezet, ez is, elhívott közösség. Elhívott közösség. Olyanokból áll a gyülekezet, akik például beleszülettek a gyülekezetbe. Ilyen vagyok én is. Én itt nevelkedtem ebbe a házba. Én beleszülettem ebbe a gyülekezetbe. És sokan vannak úgy, hogy beleszületnek az édesapjuk, az édesanyjuk, a nagyapjuk, valami barátuk, rokonuk, egyebük révén szabályosan beleszületnek. Pici gyerekkoruk óta ott élik az életüket. Beleszületnek a gyülekezetbe. A gyülekezet tehát olyanokból áll, akik beleszülettek a gyülekezetbe. Aztán olyanokból áll, akiket egy-egy templomi esemény egyszer behozott ide. Például kereszteltek. Például esküdni jöttek. Például konfirmáltak. Például hitoktatásra jár a gyerekük. Szóval egy templomi esemény behozta őket a gyülekezetbe. Aztán olyanokból áll a gyülekezet testvérek, akiket egy-egy testi, lelki, nagy dráma egyszer valamiképpen idehozott. Valami, ami nagyon megszorította egy adott pillanatban a szívét, az életét, és átlépte egy templom küszöbét. És megragad. Aztán olyanokból áll a gyülekezet, akik tulajdonképpen meg se tudják fogalmazni, hogy mit keresnek ott. Csak valamit. Mert valami hiányzik az életükből. És nem tudják azt a hiányt semmivé tenni, kielégíteni. Hiányzik a boldogság, a békesség, a harmónia, egy kis nyugalom. Egy kis rend, és aztán eljönnek és megmaradnak. De kedves testvérek, akárhogy is kerül valaki egy gyülekezetbe, és kezd el oda járni, kezd Bibliát olvasni, kezd imádkozgatni, Kezd barátkozni egy könyvvel, amire az van írva, hogy énekes könyv. Kezdi megismerni a másik arcot, hogy őt is láttam már. Szóval akárhogy is kezdődik, hogy valaki oda kerül egy gyülekezetbe. Egy dologgal előbb vagy utóbb szembe kell néznie. És ez az elhívás szükségszerűsége. Hogy egyszer már ne csak azért üljön ott, mert valami miatt oda került, hanem egyszer meghallja, hogy Jézus azt mondja, gyere, és kövess engem. Azt látjuk, testvérek, hogy azok lesznek a gyülekezet megmaradó, oszlopos tagjai, akik bárhogy is kerültek oda. És milyen jó, hogy valamiképpen ide kerültek. Egyszer csak meghallják, ahogy név szerint hívta Jézus a tanítványait. Azt mondta, hogy Lévi, hogy Péter, hogy János, hogy Tamás, gyere és kövess engem. Vagy ahogy a Szentlélek előhívta az első gyülekezetekbe az első tagokat, a sötétségből a világosságra, az elvesző világból az üdvözültek közé. Előbb-utóbb mindenkinek szembe kell néznie ezzel, bárhogy kerül is egy gyülekezetbe. Hogy van-e hívás is? Mert kedves testvérek, a keresztény gyülekezet nem önként jelentkezők. Ideig, óráig való szabad lelki fürdőzése, amíg azt éppen kedvük tartja, majd amikor nem tartja, akkor viszontlátásra, hanem azoknak az élő közössége a gyülekezet, akik egyszer meghallották Jézus hívását. Egyszer egy Isten tiszteleten egyértelművé lesz számukra. Nekem mondja Isten, gyere, vegyél komolyan, kövess engem. És én azt fogom művelni, hogy te embereket fogsz halászni. A kárhozatból kimenteni az örök életbe. Ezt fogod csinálni. Gyere, állj be mögém. Mert nem elég, testvérek, a gyülekezetbe való beleszületés, ott az alkalmankénti megjelenés, nem elég a keresés és a bajok szorítása, egyszer mindenkinek, aki ide jár, egy gyülekezetbe jár, szembe kell néznie a hívással. Mert a gyülekezet az elhívottak közössége. Másodszor a gyülekezet kiküldött gyülekezet. Azokat tudja Jézus majd kiküldeni, akiket egyszer elhívhatott. Akik csak úgy oda kerültek, mert beleszülettek. Akik csak úgy ott vannak, mert egyszer arra jártak, és valamiért szükségük volt az egyházra. Azokat Jézus nem tudja mozgatni. Azokon a Krisztus ugye nem megy tovább. Megáll itt. És nem megy tovább. Ha rajtuk múlna az, hogy a Krisztus ügye 2020-ban is ügy legyen Pesterzsébeten, nem lenne az. Mert rajtuk megáll. Az ő szájuk néma marad. Az ő lábuk ebbe az ügybe nem mozdul. A kihívott gyülekezet, az elhívott gyülekezet, kiküldött gyülekezet is. Kedves testvérek, a gyülekezet soha nem önmagáért van. Ezt a keresztény emberek maguk se tudják, azt gondolják, hogy ők azért járnak templomba, hogy a saját lelküket ápolják. Nyilván ez nagyon fontos dolog. De aki itt megáll, az haszontalan keresztény. A szó szép értelmében. Nincs haszna. A gyülekezet nem azért van, hogy önmagának éljen. A gyülekezet azért van, hogy másokért éljen. Ezért Jézus azt csinálja, hogy amikor kihív valakit, megszólítja, akkor tanítja, ezért döntő kérdés az, hogy tanuljak Istennél, hogy üljek le a lábaihoz és hallgassam őt. Ezért van templom. Ezért hangzik a Biblia. Mi azért járunk idő, hogy tanuljunk az Istentől, hogy figyeljünk rá. Testvérek, amelyik gyülekezet nem figyel az Istenre, arra a gyülekezetre nem figyel a világ. Csak az a gyülekezet lesz hasznos gyülekezet Isten kezében, amelyik figyel Istenre, mit mond az Isten, és ezt figyeli. Ezért nem lehet itt akárhogy viselkedni se, hogy ne zavarjon mások figyelését. Aki azért jött, hogy Isten megtanítson engem, hogy tanított élet legyek, és én is tudjak másokat tanítani. Figyelni Istenre. Kedves testvérek, ez azért döntő kérdés, mert csak az a gyülekezet tud adni valamit ennek a világnak, annak a családnak, ahol él, a barátainak. Az a gyülekezet tud adni, amelyik figyel Istenre, hallgatja, amit Isten mond, átveszi, magába forgatja, és továbbadja. Nos hát, miért van a gyülekezet? Kedves testvérek, bátorkodom kijelenteni azt, amit más megfogalmazásban már sokszor mondtam. A gyülekezet feladata az, hogy megváltoztassa a világot. Értitek? Isten tervei szerint a gyülekezetnek kell megváltoztatni a világot. Nem a politikusoknak, nem a fegyvereknek, nem a pénznek, nem a médiának. A gyülekezetnek. Nem az a nagy baja a kereszténységnek, hogy számtalan gyülekezete elszáradt. Életnek vizei nem ömlenek be a világba belőle? Mert valami baj van. Megszáradt. Élettelen. Ennek az elsőrendű oka mindig az, hogy csak magának él. Nem kevesebb Isten akarata a gyülekezettel. Ezért van a gyülekezet, hogy a világ megváltozzon. Hogy otthon minden megváltozzon. Hogy a házasságban minden megváltozzon, ami megromlott. Hogy szülő-gyermek kapcsolatában minden meggyógyuljon. Megváltoztatni a világot, ezért vagyunk. Merjétek egyszer elhinni, és élni, csinálni. Annyi bajunk van ezzel a világgal, annyi panaszunk van erről a világról. De hát Isten kiválasztott bennünket, elhívott. Nem kisebb feladatra, mint hogy általunk megváltozzon a világ. Az élet, gyógyuljanak a sebek, boldogabbra forduljanak életek, sorsok. Milyen szégyellősen fél e küldetésétől az egyház. De ha a só megízetlenül, mondja Jézus, semmire nem jó, csak hogy kidobják a trágyadombra. Két eszközzel kell változtatnunk a világot, az egyik az ima, erről csak néhány szót szólok. Méghozzá úgy, hogy idézem Pascalt, a nagy gondolkodót, aki azt mondta, hogy az imádság olyan ajándéka Istennek, hogy az ember azzal vegyen részt a világ formálásában. Ezért is imádkozunk. A múlt héten Balatonszárszon voltam egy ökumenikus lelkészi evangelizációs héten, ahol esténként egy indiai keresztény prédikált. Minden évben elmegyek erre, mert az egy lelki fürdő, ezt az embert hallgatni. Elmondta, hogy Indiában megbukott az eddigi kormány, egy új kormány van hatalmon. Az előző kormány gyűlölte a keresztényeket, és mindent megtett ellenük. És az Indiában élő keresztények nem panaszkodtak, nem veszekedtek, nem polemizáltak, hanem elkezdtek imádkozni azért, hogy megszűnjön a keresztény gyűlölet és üldözés Indiába. Értitek? Abba több mint egy milliárdos országban. Tudjátok, hány szavazattal bukott meg a kormány? Egyel. Pont egyel. De azt mondta Kamalézon, hogy nem volt olyan gyülekezet, amelyik ne kezdett volna imádkozni. Nem a kormány ellen, hanem azért, hogy Uram, állítsd meg a keresztények gyűlöletét és pusztítását ebben az országban. Hisszük, hogy van hatalmad. Nem kampányoltak, nem mentek sehova, csak elkezdtek imádkozni, hogy a világ megváltozzon Indiába. Mi lenne, ha elkezdenénk imádkozni? Mi lenne, ha 1200 magyar református gyülekezetbe elkezdenének imádkozni, hogy az élet, a világ változzon ebben a hazában? De nem hiszünk az ima erejében. Nem hiszünk az ima hatalmában. Pedig az erő és hatalom. Két évtizeden nem tudom a gyülekezetet ránevelni arra, hogy legyen csütörtökönként egy rendszeres ima közösség. Ottól vasárnap 300-400-an járnak templomba, ahol a gyülekezethez több mint 1000-en tartoznak. Az egyik eszköz a kezünkben az imádság, hogy a világ megváltozzon. Gondoljátok, hogy Isten karja Európába gyengébb, mint Indiába? Hogy Isten hatalma itt gyengébb, mint ott? Nem. Ott hiszik, hogy a gyülekezet azért van, hogy a világ megváltozzon általa. A keresztény gyülekezet nem önmagáért van. A Szentlélek egyszerűen nem ad erőt, a Szentlélek nem ad üzemanyagot egy olyan gyülekezetnek, amelyik magáért él, és a Szentlélek nem ad erőt, az a mi üzemanyagunk, mennyei üzemanyag, erő, nem ad a Szentlélek erőt annak a kereszténynek, aki maga körül forog, és azt gondolja, ez a keresztény élet. Nem az. De ad a Szentlélek erőt, élet és világformáló erőt ott, ahol az ő népe és gyülekezete szolgálni kezd. És az utolsó üzenet, a keresztény gyülekezet elhívott közösség, kiküldött, szolgálatra küldött, nem önmagáért való közösség. És a harmadik, hogy a keresztény gyülekezet szerető közösség. Bár tudom, hogy a drága hittanos gyerekeinknek még egy rövid kis szolgálata is lesz, amit nagy szeretettel fogadjatok, de olyan fontosnak érzem mindazt, amit el kell mondanom, hogy annak ellenére se fogom megrövidíteni ennek a harmadik utolsó pontnak az üzeneteit, hogy látom az órát, hogy elmúlt 3:45. A szeretet. Kedves testvérek, a Szentírás minden igéje egy pont felé fókuszál. Pedig van benne 33 000 igevers. Mégis végső soron csak egyfelé megy minden ige. Ezt megtanítom minden konfirmandus csoportnak. És ez az egy ige így hangzik, hogy az Isten szeretet. Minden ige erre felé mutat. Az Isten szeretet. Ezért szeretnék végül a gyülekezet természete, élete részeként, hogy szerető gyülekezet, három dolgot röviden elmondani a szeretetről. Sokkal többet kéne, de csak hármat. A szeretet kapu, a szeretet mértéke Jézus, és a szeretet ára a halál, a kereszt halál. Az első, hogy a szeretet kapu. Kedves testvérek, Istenbe belejutni, hívővé lenni, Istenhez eljutni, nincs más kapu, csak a szeretet, amin be lehet lépni Isten világába. Nincs más. Meg ne botránkozzatok, csak értsétek jól, nem a hit. Most azért megmarad a hit, remény, szeretete három, és ezek közül legnagyobb a szeretet. És minden ige ide fókuszál, hogy az Isten szeretet. Aki úgy érzi, hogy Istenen kívül van, az ma csöndesedjen el e fölött. A szeretet kapu Istenbe, Istenhez. Jézus azt mondja, ha egyel megcselekedtétek a legkisebbek közül, hogy enni, inni, ruhát adtatok, meglátogattátok, azt velem tettétek meg, amikor őt szerettétek, engem szerettetek. János és Péter is ilyen ígéket mondanak, hogy aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent. Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Isten, de gyűlöli a maga atya fiát, hazudik, mondja a Biblia. Hazudik. Ez van a Bibliában. Ha gyűlölöd egy atyát fiát, és azt mered mondani, hogy egyébként meg szeretem az Istent, erre a Szentírás azt mondja, hazug vagy. Kemény szó. Új parancsot adok néktek, mondta Jézus. Egymást szeressétek. Mert a világ, mit mondott Jézus? Csak arról fogja felismerni, hogy az én tanítványaim vagytok. Nem arról, hogy azt mondod, hogy hívő vagyok. Azt mondta Jézus, a világ arról fogja felismerni, hogy az enyeim vagytok. Hogy szeretitek egymást. A világnak mondhatunk és mutathatunk bármit. Ha nem szeretjük egymást, a világ soha nem fogja felismerni, hogy mi miért vagyunk, meg minek vagyunk. Meg hogy mi az, hogy kereszténység. A keresztény gyülekezet szerető gyülekezet volt. A szeretet pedig kapu Istenhez. Mit mondott Jézus a bűnös asszonynak, aki sírva csókolgatta a lábát és törölgette? Ennek az asszonynak sok bűne bocsátatott meg. Miért? Mert hisz, nem azt mondta. Mert nagyon szeret. Mert nagyon szeret. Aztán a második, a szeretetről, hogy annak mértéke Jézus. Nincs más mértéke a szeretetnek. Mi szeretnénk valahogy mértéket szabni, vagy mértéket adni a szeretetnek, de nincs. Azt mondja Jézus, ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Pont. Szóval nem úgy, ahogy én gondolom szeretni a másikat. Mert abban mindig töredezettség van, mindig előítélet van, mindig valaminek a megtartása van, ami aztán robbant és szembefordít a másikkal. Ezért nem is tudunk szeretni igazán. Ezért nem megy. Ezért vagyunk személyválogatók benne. Mert mi meghatározzuk a szeretetem mércéjét. Ki fér bele, ki nem. Ki kicsit, ki nagyon. És ezért úgy gondoljuk, hogy utálhatunk is valakit, ha szerintünk arra méltó. És utáljuk is. Ha azt kéne összeszámolnom, hány embert utálok meg azt, hogy hányat szeretek, nagy bajba lennék. Azt mondja Jézus, a szeretet mércéje én vagyok. Ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. A többi nem is keresztény szeretet. Csak az, ami tőlem telik, de ez kevés. És ez a harmadik itt a szeretetnél, hogy a szeretetnek óriási ára van, hogy én szeretni tudjak. Az a Golgota keresztje, ahol Jézus azt mondta, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Mert Jézus nem csak magára vette a bűneinket, hanem magába vette a bűneinket. És ez azt is jelenti, testvérek, hogy abban a rettenetes elhagyatottságban és sötétségben, amit Jézus ott megélt, tudhatod, azóta a Golgota keresztje óta tudhatod, hogy nincs olyan sötétség, és nincs olyan mélység, és nincs olyan elhagyatottság, és nincs olyan kétségbe ejtő helyzet, hogy ne lenne ott a fény, a remény. Mert ott van Jézus. Ne higgy a sötétség, ne higgy a gonosz erők győzelmébe. Ne fogadd el a mélységet, ne fogadd el a bukást, ne fogadd el a csődöt, ne fogadd el a kétségbeesettséget, ne fogadj el semmit, ami mélység, ne fogadj el semmit, ami sötétség, mert mindegyikben ott van Jézus. Én Istenem, miért hagytál itt? És ezért van mindig remény. De ez lett az isteni szeretet mértéke. Ez lett az isteni szeretet lényege. Ez lett az isteni szeretet kapuja. És ez lett az isteni szeretet ára. Egyébként pedig, ha valakit szeretni akarsz, úgyis Jézusnál fogsz kikötni. Figyeld meg! Vagy az lesz, hogy nem tudod szeretni, akárhogy erőlködsz, nem fog menni. Vagy Jézusnál fogsz kikötni. Segíts, Uram, engem, hogy szeretni tudjak. És ahogy kértem, gondolj egy nehéz emberre, akit nem bírsz, akivel mindig bajod volt, megvan. És kezd csak el szeretni. Két dolgot fogsz észrevenni. Kivétel nélkül mindig ez történik. Megváltozol te, és megváltozik ő. Kezd csak el szeretni. Minél jobban utálsz valakit, annál inkább csak egy tanácsom van. Kezd el szeretni, és megváltozol te, és megváltozik ő. Mert Jézus azt ígérte, aki szeret engem, annak én kijelentem magam, és az mindenre képes lesz. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy olyan gyöngét, figyelmes szeretettel léptél egyszer hozzánk is közel, átöleltél, irgalmasan, megbocsátón. Olyan jó volt akkor azt átélni. Könyörülj rajtunk, hogy ezzel a lélekkel tudjunk élni, hogy a gyülekezet betöltse küldetését, a legszebbet, a legszentebbet. Segíts nekünk a legnehezebbet elkezdeni szeretni. Hogy a te nevedre dicsőség szálljon, a mi szívünk, és annak a másiknak a szíve pedig.
hadd gyógyuljon. Amen.
Mondjuk el az Úrtól tanult imát. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és megáldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Isten áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását, ami Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát, valamint a most megjelent új hírmondónkat. Ebben a hírmondóban van többek közt az édesanyánk temetése alkalmával elmondott búcsúztató igehirdetés is. A kiáratnál majd ezekből a hírmondókból vegyünk, ez a gyülekezet ajándéka. Jövő heti alkalmainkat a nyári menetrendben fogjuk megtartani. Jelentem, hogy lezajlott a gyermekek és hittanos táborosoknak a együttléte Kiskunlacházán a múlt héten. Most majd ők fognak itt egész röviden beszámolni és szolgálni közöttünk. Fogadjuk őket igazán nagy szeretettel. Köszönjük a velük érkezett szüleiket. Két tábor időpontját jelzem még, július 23 és 30 között a Nagyifi Dömsödön, és augusztus 6 és 12 között a Kisifi Kiskulacházán lesz. Egyúttal egy, meghívást is szeretnék átadni. Szeretettel várja az ifjúság a gyülekezet érdeklődő tagjait Dömsödre, július 28-án szombaton 9:30-re. 10 órától dr. Hegedűs Lóránt püspök úr tart előadást ott a ifjúsági táborunkban, a Krisztusban való megerősödés isteni és emberi feltételei. Az előadást követően bográcsos ebédre várjuk a közösség tagjait, ehhez azonban tudnunk kell, hogy hányan jönnek le erre a szombati napra. Azt kérem tehát, hogyha valaki július 28-án szombaton le tudna jönni 9:30-re Dömsödre, hogy meghallgassa ezt az előadást, majd együtt ebédeljünk, az jelezze ezt a lelkészi hivatalba, vagy nálunk, vagy Tamásnál, az ifjúság vezetőjénél. Végül pedig a presbiter testvéreknek jelentem, hogy a jövő vasárnap presbiteri gyűlést fogunk tartani. Elhunyt Pukli László testvérünk hagyatkozott az egyházközségre, és ebből a mi közjegyzői végzéssel már az egyházközség tulajdonát képezi, ezt el kell fogadnia a presbitériumnak, erről lesz szó a következő presbiteri gyűlésen. A jelenlévő presbitereket, pótpresbitereket arra kérem, hogy a jelenléti ívet legyenek szívesek istentisztelet után aláírni. Most pedig akkor jöjjenek a drága fiatalok, örömmel szívesen hallgatjuk őket. Míg bejönnek, elmondom, hogy a záróénekünk a 396. lesz, Zsuzsi. Annak a harmadik verse csak, majd a himnusz külön már nem mondom.
Amen.